Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Köszönjük, hogy megszántak bennünket, és legalább ennyien itt vannak, és körül vesszük ezt az oltárt. Ebben a kicsi templomban, mely Szent István király tiszteletére szentelt templom, mondhatom így is, a templomnak ma van a búcsúnapja, és azért mondtam így, hogy köszönöm, hogy legalább együtt ünnepelnek velünk, ha kevesen is, hiszen a budai irgalmasrendi háznak is Szent István király a patrónusa. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, énekeltük. Ebben a szentmisében imádkozzunk a nemzetünkért. A magyar nemzetért ajánlom föl ezt a szentmisét, amely inkább boldogtalannak tűnik most, mint boldognak. Imádkozzunk azért, hogy rátaláljon a nemzet arra a forrásra, ahonnan életet nyerhet. Abban már azt hiszem, egyre inkább tisztán látunk, hogy e világi szempontok, e világi tanácsadók nem tudnak segíteni. Nézzünk önmagunkba, és kérjük az Isten segítségét nemzetünk számára, magunk számára, hogy az Úr követeiként tudjunk élni a nemzetünkért. Az Úr legyen veletek!
És a veletek.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőségnek neked, Isten.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta szavait, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi.
Amen.
Kedves testvérek, gondolkodtam azon, hogy ezen a mai ünnepen, a harmadik évezred elején, 2008-ban, Szent István király ünnepén, mi az az aktuális üzenet, amely szól nekünk, irgalmas rendi szerzeteseknek, akik a mindennapi gondokkal szembesülünk akkor, amikor hivatásunkat, küldetésünket teljesíteni szeretnénk a beteg emberek szolgálatában, mintha mindenki nehezítené ezt a munkát, legfőképpen azok, akik a magyar ember egészségéért felelősek. Mintha kettős mércével mérnének, egyik oldalon állandóan arról szólnak, hogy magántőkére van szükség az egészségügyben, magántőke nem érkezik az országban, ezt itt, most kijelentem. Mert akik ezt mondják, azok sem hoznak ide soha egy fillért sem. Ez idáig legalábbis nem történt meg. Legfeljebb megérkeztek az országba, a bankoktól fölvették a hiteleket, és velünk mindezt visszafizettetik, kamatostul, és a haszonnal együtt mennek innen kifelé. És itt van egy közösség, amely hatalmas anyagi áldozatokat is hoz, elsősorban nyugati testvéreink jó voltából, de úgy látszik, ez nem kell, mert ez adomány, ezt itt akarják hagyni, ezt a magyar emberek szolgálatára rendelik. 2008-ban itt Magyarországon, amikor a társadalmi helyzetet nézzük, a mindennapokat, akkor azon kellene elgondolkodni, van-e még egy olyan forrás, amit ha feltalálunk, amire ha rátalálunk, akkor megújulhat a nemzetünk, mert ami történik velünk, az nem értünk történik. A harmadik évezred elején itt Európában mi, akik legtöbben vágyakoztunk az Európai Unió után, ma látni kell azt, hogy ez az unió nem szervezhető csupán gazdasági, politikai, geopolitikai, katonapolitikai szabályzókkal egységessé. Megmenthetője Európa? Az Európai Unióról nem is beszélek. Majdnem, hogy azt gondolom, hogy egy sajátos hátsó gondolattal hozták létre. Régen eltávolodtak az Európai Unió gondolatát fölvető atyáknak a gondolatiságától, szellemiségétől, akik keresztények voltak. Ezen a mai ünnepen, Szent István király ünnepén, itt Európában, Magyarországon, és ebben a kicsi templomban, amely Szent István király tiszteletére szenteltetett, mit kellene, mint egy István királyra hivatkozva hangsúlyozni? Országalapító, apostoli királyunk országot szervezett, egyházat azért apostoli, mert a keresztény hitre segített bennünket, és kétségbejtő helyzetében, halálakor ezt a nemzetet a szűzanya oltalmába ajánlott. Úgy gondolom, az eddig elmondottak miatt is, hogy azt a forrást kellene megtalálnunk, amely forrásból ő élt. És ez nem volt más, mint a hite. Ebben a pillanatban, testvérek, engem nem érdekel az országalapító tevékenysége. Még az egyház szervező munkája sem, hanem valóban a hitét kellene magunk elé állítani, és talán ez közelebb vezetne minket is ehhez a forráshoz. Mert ha van segítség, akkor egyedül ez. Naív ember az, aki bármi másban látja a megoldást. Kell, hogy józanodjunk, kell, hogy e felé, az irány felé forduljunk. A 15. században Nikolaus Kuzánus, teológus, az Istennel kapcsolatosan azt mondja, és csak azért említem ezt, mert a hit az Istennel köt bennünket össze, az Isten coincidencia oppositorum, ami magyarul azt jelenti, az Isten az ellentétek egységesítője. Istenben az ellentétek elcsendesednek, és az Isten nagysága pontosan ebben van. Csak ebből az ellentétpárból egyetlent, hadd említsek, az Isten igazságosságát és az irgalmát. A kettő együtt van meg benne. És számtalan ilyen ellentétpár van, de most erről többet ne. És ha azt mondjuk, és Jézus Krisztus az istenes ember életét így mondta, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, akkor ez azt jelenti, hogy a hívő ember az a valaki, aki az életét az Istennel való kapcsolatával méri, és minél közelebb van egy ember az Istenhez, annál nagyobb a hite, és annál inkább megjelenik ennek az embernek az életében ez a koincidencia oppositorum. Annál inkább előtűnnek ebben az emberben az ellentétek. Így mondja ezt a magyar nagyon szépen és kifejezően, nagy embernek nagy az árnyéka. Ragyogó megfogalmazás. Szent István királyunk alakját, ha az ezer éves történetünk fényében szemléljük, akkor ez a kettősség határozza meg. A történészektől kezdve különböző tudósokig István királynak az ellentétes megítélésével foglalkoznak. Gondoljunk csak a jóságos arcára, amelyet belehémeztek a koronázó palástba. Ugyanakkor egy másik arc is megjelenik, a kérlelhetetlen arcú István, aki Koppányt fölnégyelteti, aki Vazult megvakítatja, aki a tolvajok kezét levágatja, és valamiképpen ez az ellentét mégis egységbe kerül az ő személyében. Sokféleképpen lehet mindent megítélni, és pontosan ezért gondoltam arra, hogy a hitére figyeljünk, mert innen magyarázható és értelmezhető minden. Szent István király hite egyértelmű, és valóban evangéliumnak mondható. Ez az evangéliumi hit azt jelenti, hogy itt lehetne talán jól megfogalmazni az evangéliumra hivatkozva, mit adhat az ember cserébe a lelkéért. István király hite, a kincskereső, a kincsre találó embernek a hite, amit ha megtalál, mindent odaad érte. István király hite valamiképpen Pál apostol Krisztus látásához mérhető hit, aki azt mondja, Uramnak Jézus Krisztusnak ismeretéhez képest mindent semminek tekintek. Minden akadály. Érte mindent elvetettem, csak hogy megragadhassam. Nagyon sajátos ez a hit. István király tudatában volt a kiválasztottságának, tudatában volt a küldetésének, de legfőképpen nem a karizmáira hivatkozott, nem a királyság szolgálatára hivatkozott, hanem arra, hogy ő is adósa az Istennek. És az ember az életével tartozik az Istennek. Az én véleményem szerint ez az első és legfontosabb az ő hitével kapcsolatosan. A második, a hitének a tisztasága. Talán másképpen így mondhatnám, már többször előjött ebben a néhány percben, a tiszta forrás. Az ő hitének a nagysága pontosan ezzel magyarázható, hogy ő a tiszta forrásra talált. Tudta az igazságot, a hit hallásból ered. De hogyan higgyen az ember, ha nincs, aki hirdeti az igazságot? István király tudta, hogy hithirdetőkre van szüksége, de az ő nagysága pontosan abban áll, hogy különbséget tudott tenni a hirdető között, és a között, ami a híre. Hiszen ha belegondolunk, István király édesanyjától a keleti kereszténységet örökölte, azt ismerte meg, amely bizony éppen eléggé földies és látványos. Talán még azt is lehetne mondani, hogy túl sok a külsőséges elem. Édesapjától egy másik örökséget kapott, ez a nyugati kereszténység, amely kétarcú volt. Hiszen azok a hithirdetők, akik Germániából jöttek, azok a politika hálóiban vergődő kereszténységből érkeztek ide. Gyakorlatilag minden úgy nézett ki, hogy minden oka meglehetett volna István királynak arra, hogy visszaforduljon a pogánsághoz. Mert lehet, hogy emberi mércével mérve és emberi értékeket tekintve majdnem, hogy mindezzel összevethető lehetett volna. És István, miközben mindkét oldal hatásait valamiképpen beépítette a gondolataiba, mert számára az volt a fontos, amit hirdettek a hirdetők, és eközben megtalálta azokat az embereket, akik klűni, sajátosan így úgy említik, szellemét hordozták, és végeredményben az ő lelkisége abból táplálkozott. Én ezt mindenképpen az ő hitének a tisztaságaként tudom értelmezni. A harmadik, ami talán számomra egészen meglepő, ahogy a hitnek a misztikumát és a
a való világnak, a mindennapi életnek a realitását össze tudta békíteni. Nagy kísértése a hívő embernek a misztikum. Amikor a hitre jut egy ember, akkor a hitnek az a bensőségessége elragadja, és eltávolodhat a reális világtól, a való világtól. Mint az éjszakai pillangó, aki a fénynek a bűvkörébe esik. István király értékelte a kolostorok magányát, a szerzetesek elvonult imáit, de akkor, amikor a népéről volt szó, a nemzetéről volt szó, akkor minden további nélkül ezekből a kolostorokból elhívja az ő embereit, az első püspökök mind ezekből a monostorokból kerülnek ki, Szent Gellértet a teljes magányból szólítja el. Megdöbbentő, ahogy István király értékeli az Istennek tett fogadalmakat, amikor egy ember teljesen az Isten szolgálatára szenteli magát, de amikor a nemzet érdekéről van szó, akkor a fiát ráveszi arra, hogy a fogadalma ellenére házasságot kössön. Az a kor, amelyben István király él, egészen sajátosan a Szentföld iránti tisztelettel és a Szentföld utáni vágyakozástól telített kor. Ezért van az, hogy István király az országunkon átvonuló zarándokokat nagy szeretettel fogadja, ellátja őket, és az útjukra is segítséget ad nekik. Aztán szinte egyetlenként, vagy talán mondhatom így, egyetlenként az akkori uralkodók közül Jeruzsálemben zarándokházat létesít, Konstantinápolyban is, Rómában is, és ezeknek a föntartását mindvégig finanszírozza. De akkor, amikor találkozik Szent Gellérttel, aki fogadalomképpen a Szentföldre akar eljutni, akkor ráveszi arra, hogy itt kell maradnia. Ráveszi arra, hogy ezt a földet kell neki Szentföldé tennie. Testvérek, csodálatos harmónia a hitnek, a misztikus mélységének a teljes ismerete, és talán mondhatom így, ebben a szellemben történő egyéni élete, és ugyanakkor, amikor a feladatát teljesíti, akkor talán így mondhatom, mindazt az értéket kiemeli ebből a világból, amire szüksége van a nemzetünknek. Ebből a szemszögből lehet csak megérteni az ő felfogását az uralkodással kapcsolatosan. Ugye az akkori világban a király az az Isten helyettese. Isteni hatalommal bír. És István király, akkor, amikor ezt a hatalmat tudatosítja magában, akkor ez azt jelenti, hogy a nép szolgálata, a nemzet szolgálata, ma így mondanánk, hogy a közjó szolgálata megelőz minden egyénit, minden egyéni érdeket. Ezzel magyarázható az, hogy a tisztességes, becsületes munkát demoralizáló tolvajokkal úgy bánik el, ahogy. Nincs más válasz. Hamis eszmékre lehet hivatkozni, egyéni jogokra, és és mi lesz a közösség javával. Az akkori felfogás szerint a lázadókat, a nemzet ellen lázadókat utolsó, a család utolsó tagjáig ki kell végezni. Mert a nemzet egysége, a nemzet java nem lehet egyesek meggondolatlanságának, lázadásának az áldozata. És amit vele kapcsolatosan oly sokszor emlegetnek, az idegenekkel való bánásmódja, Szent Imrének írt intelmeiben is szerepel ez, csodálatos mélysége bontakozik két a hitének. Hiszen miközben a nyugati hittérítőket fogadja, és legjobb kapcsolatot létesít velük, ez nem akadályozza őt meg abban, hogy harcban legyen a német-római császárral. Mert a nemzet létét fenyegeti. Az idegeneket nyitott szívvel fogadja, akkor, ha igazi eszmeiséggel érkeznek, de ha a hatalom vágya kísérti őket, akkor kegyetlen keményen kiutasítja őket, és elbánik velük. Nem lehetett ez egyszerű, miközben ismételten az ő emlékét idézve pont az idegenekkel való kapcsolatát és magatartását emelik magasra, ennek az embernek a keleti kereszténység és a nyugati kereszténység köntösében megjelenő hatalmasokkal kellett szembeszállnia. És még egy szempontot hadd mondjak. Ez pedig, ahogy ő magát látta, talán legbensőségesebben ez a kép bontakozik ki a számunkra, mert bár király, talán mondhatjuk így, Isten kiválasztottja, mindvégig megmarad egyszerű embernek Isten előtt. Olyan embernek, aki megváltásra szorul, mert ezt nem pótolják a karizmáink, ezt nem helyettesíti a közösségért végzett munkánk, szolgálatunk. Ő tudta, és erről beszélnek a legendák, mit jelent egyszerű embernek maradni az Úr színe előtt. Nem véletlen, hogy árruhába öltözik, nem véletlen, hogy a szegények és nyomorultak közé elvegyül, őket segíti, szolgálja, sajátos módon viselkedik ezeken a találkozásokon, érdemes elolvasni a legendákat, mert ő halálosan, komolyan vette azt az üzenetet, amit ránk bízott Krisztus, amit egyszerűen és sokszor emlegetünk, az utolsó vacsorán az apostolok lábát mosó, Krisztusra hivatkozva gyakorol a hívő ember. István király tudta, Istennel kapcsolat lehetetlen az emberek iránti irgalmas szív, az emberek iránti szeretet gyakorlása nélkül. Testvérek, sajátos világ ez, amiben mi most élünk. Úgy gondolom, számtalanszor adtam ennek hangot itt, csak hát kevesen hallják, Nem tudom, hogy tovább viszik-e azok, akik hallják, mert a hír, a jó hír, az tovább adandó. Meggyőződésem, hogy Európa, Magyarország is eljutott arra a pontra, amikor el kell gondolkodnia azon, hogy mit tud szembeállítani a hitetlenek magatartásával, akik még azt is szeretnék letagadni, hogy köze van a kereszténységnek Európához, köze van ehhez az országhoz, a szűzanyának. Rendkívül fontos, hogy rátaláljunk arra a tiszta forrásra, a hitnek a forrására, ahonnan Szent István király merített, élt. Aki jól tudta azt, hogy az Isten nem véletlenül teremtett különböző nemzeteket, és az Isten nem azt akarja, hogy ezek a nemzetek fölszívódjanak, az Isten azt akarja, hogy minden nemzet őrizze a nemzeti sajátosságát, de ugyanakkor egymással magától értetődő egységben, szeretetben és békében. Nekünk most azt hiszem, a legeslegfontosabb István királyra is hivatkozva az, hogy a nemzeti értékeinket újra felszínre hozzuk, ezekért az értékekért vessük be az életünket, és ez kockázatot jelent. Ez azt jelenti, hogy nem válthatjuk fel az egyszeri, egyetlen életünket a mindennapok hasznosságára. Adja meg nekünk az Isten a kegyelmet, hogy István királynak hűséges alattvalói legyünk, és a szűzanyának az oltalma alatt gyarapodjunk, és újra helye legyen a nemzetünknek, a nemzetek nagy családjában. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Imádkozzuk el ezt az imát nemzetünkért. Kérjük az Isten kegyelmét azok számára elsősorban, akik kapizsgálják a hitet, hogy a hitük az valóban élő eleven legyen, mert csak az a hit valódi, amely jelez. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcseiben. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogadd be jóságosan mennyei országodba, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Testvérek, azt gondolom, hogy igen nagy szükségünk van az Isten áldására. Próbáljuk most különösképpen is úgy fogadni ezt az Isten áldást, mint ami az életünk megújítója. Olyan sokat tépelődik az ember. Látjuk az olimpiai szereplésünket is. Minden kiélezett helyzetben szinte alul maradunk. Csődként értelmezik a szereplésünket. Ezek mind jeleznek valamit. Ha a nemzetközi felméréseket olvassuk, akkor sorra-sorra a legutolsó helyre sorolnak bennünket. Tehát itt valamiképpen a nemzeti gondolattal és a nemzeti érzéssel van baj. Nyilvánvalóan egy nemzet csak akkor tud létezni, ha nemzetként él. Ha nem nemzetként él, akkor előbb-utóbb meg fog halni. Mert pontosan a nemzeti öntudat, a nemzeti érzés az, ami egybe tart bennünket. És hát persze miközben ezek az általános gondolatok foglalkoztatnak bennünket, és sok-sok bajt és fájdalmat okoznak, nem mehetünk el a vallásos életünk felett sem. Visszaemlékezem, 18 évvel ezelőtt mennyien voltak a Szent István napi körmeneten. És évről évre mindig kevesebben. Többen jártak szentmisére a kommunista időben, mint most. Tehát ne okozzuk és ne bántsuk a pogány vezetőinket. Ők pogányok, hallottuk, min járatják az eszüket, mivel foglalkoznak, mi választjuk meg őket. Tehát tudomásul kell venni, azon a szinten nincs megoldás. Mert már régen nem gondolkodunk nemzetben, és mi keresztények meg sokkal kevesebben vagyunk annál, hogy ezen tudnánk segíteni. Tehát valami más megoldásra kell gondolni. A kereszténységünk, a hitünknek a tudatosítására, és ezért áldozatot kell hozni. Nem hozunk áldozatot a hitünkért. Sem időben, sem anyagiakban. Például ezt a kis kápolnát a idejáró hívek nem tudják eltartani. Gondoljanak csak bele. Én erről sose beszélek. Tehát ezek mind jeleznek valamit. És hogyha az egész ország kereszténységét nézem, fájdalmas. Nincs hit, nincs kereszténység áldozatok nélkül. Jézus nem véletlenül szenvedésével és halálával váltotta meg a világot. Ezeket nem lehet megspórolni. Az a baj, hogy mind ezt igyekszünk valamiképpen kiiktatni az életünkből. Éppen ma reggel láttam a televízióban, míg öltöztem, addig benyomtam, és mondja egy férfi a magáét, hogy én a Hildnek vagyok a páciense, és mindenkinek ajánlom, van egy szem fiam, meg van egy szem unokám. Heuréka. Testvérek, az utolsó javainkat veszik ki a kezünkből ezek. Senkinek nem jut eszébe, hogy inkább jót tegyen ezzel. Hozzunk létre ezekből a javakból egy olyan alapítványt, vagy nem tudom, mire kellene gondolni ebben, most ne menjünk jobban bele. Ezeket is mint egy önként és dalolva odaadjuk, és másokat gazdagítanak, és a nemzet meg szegényedik. Ma már a nemzetnek egyetlen vagyona van, az a magánlakások. Az összes többit elkótyavetyéltük. Már csak ez van. Most ezt veszik ki a bankok a kezünkből, és mi önként és dalolva odaadjuk, és közben persze, amikor baj van, akkor ők kérik a segítségét, a köznek a segítségét. Totál életellenes, önellenes gondolkodás. Ne hiába valóságokon járassuk az esünket. Egyszer élünk, és adósai vagyunk Istennek és a nemzetünknek. Ezért érdemes minden áldozatot meghozni. Az örök üdvösségünkért, meg azért, hogy a nemzetünk fennmaradjon. Kívánok mindenkinek hívő, vallásos ünnepet, amely nem egy finom ebédben nyilatkozik meg, hanem egy szent elhatározásban. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.
Istennek.